Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
És köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk ebben a nagy melegben is, a pozíciódból, valamint az általad képviselt cég nevéből szerintem a kedves hallgatók kitalálják, hogy nagyjából miről is lesz a következő szűk egy órában, természetesen a private bankingről, és hát ugye a tehetős magyar honfitársaink befektetéseiről. Talán alig, ha árulunk el azzal a titkot, hogy az elmúlt évek elég zivatarosak voltak külgazdasági, gazdasági, globális értelemben is, a rizikófaktorok ismertek, a orosz-ukrán háború, izraeli konfliktus, esetleges ukrajnai bevonulás, szóval ezek a tényezők hogyan is még itt hatottak a befektetésekre, kezdjük talán ezzel a külpiaci megközelítésből.
Nagyon érdekes egyébként, mert szélsőséges hangulatok voltak itt az elmúlt 2-3 évben a piacokon, ami azt jelenti, hogy ez a befektetési döntéseket is meghatározta. Tehát, hogy nagyon nagy ijedelem, ugye, hogy nem veszünk semmit, csak aranyat, mindenből ki kell szállni, le kell váltani az összes forintunkat, és a másik véglet pedig, úristen, mennyit esett? 30%-ot, 40-et? Hát azonnal vegyük meg. Tehát, hogy ez a két szélsőség uralta egyébként a befektetői hangulatot. Amit általánosabban el tudok mondani ugye a nemzetközi piacokról, hogy bátornak kell lenni. Tehát az ukrán háború ugye az egy nagyon nagy sokkot hozott, különösen azért, mert a várakozás sokkal ellentétben sokkal tovább tartott, mint ahogy bárki is képzelte. Tehát még
és most látjuk a végét sajnos.
Hát most ugye ez még azért nincs kimondva, hogy látjuk a végét, azért az látszik, hogy egy év alatt azért megszokta a piac. Tehát, hogy ami nagyon negatív hatás volt, gyakorlatilag az összes eszköz leértékelődött, tehát hogy korábban azért a befektetési piacon ilyet nem tapasztaltunk, hogy a kötvények, a részvények, az arany, tehát gyakorlatilag minden beszakadt. Egy dolog tudott erősödni, az amerikai dollár és az amerikai állampapírok iránti kereslet. És ugye ez egy ilyen sok hatás volt az egész piacra, és aztán úgy szépen fokozatosan ugye ezt megszokták a befektetők, és ugye elterelődött a figyelmük erről. És így ennek köszönhető ugye, hogy most fantasztikus hozamok vannak bizonyos eszközosztályokban, gyakorlatilag az összesben, tehát hogy ami akkor negatív volt, visszafordult, és hát ugye látjuk az aranyár folyamát, a részvénypiacokat, különösen a digitális szektorban ugye minden hihetetlen nagyságrendeket emelkedett, és ugye ezt az időszakot meg egész jól át tudtuk vészelni egyébként kötvényekkel és állampapírokkal. Tehát ugye a pénznek mindig dolgoznia kell, és likvid alapokkal, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a nagy sztárok, de ugye ez a múlt, tehát hogy azért beszéljünk kicsit a jövőről is, mert most szerintem mindenki
ami szerintem még érdekes, itt ha esetleg tudsz hazai vonatkozást mondani, vagy esetleg tágabb vonatkozásban, tágabb horizonton a közvetlen orosz kitettségek mennyire jellemezték ezt a régiót? Hát csak azért igen, mondom, mert annak idején Budapesten a Váci utcában elég sok orosz hangot hallottunk.
Igen.
Most már nem annyira érdekes igen. Módon.
Egyébként szintén én a második kerületben elég sokat hallok, még most is. Tehát, hogy azért szerintem, tehát, hogy mint Budapest az egy kedvelt célpont, mind lakhelynek, mind utazás szempontjából, de igazából nem is az az érdekes, hanem hogy ugye az orosz befektetések szerencsére nem volt sok, és hát ugye azok gyakorlatilag lenullázottak, mivel a jegyzések azok úgy, ahogy van, megszűntek. Ami nekünk izgalmas volt itt Magyarországon, különösen az OTP, ugye az OTP-nek a kitettsége, illetve hát azért van még egy-két bank, Raiffeisen, Unicredit, akiket ez érintett, de leginkább az OTP-nél látszott az, hogy olyan döbbenetes szakadás következett be, és ennek semmi más oka nem volt, mint hogy a nagy külföldi alapkezelőknek egyszerűen el kellett adniuk a papírt a szankciók miatt. És ugye most gyakorlatilag ez a visszarendeződési folyamat látszik, hogy azért az OTP-nek a népszerűsége, illetve az orosz érintettségét más lapra helyezték, és így a nagy befektetők visszaszálltak. Tehát így a összességében ugye ez egy sok hatás volt a piacon, és mondom, szerencsére azért egyrészt voltak ügyfelek, akiknél eladtunk mindent. Valamennyi kitettségünk megmaradt, és azok meg is vannak. Tehát, hogy azért ennek a háborúnak vége lesz, ez egy nagyon érdekes folyamat lesz megfigyelhető, mert nagy valószínűséggel a nemzetközi vállalatok is vissza fognak térni Oroszországba. Bár ugye semmit nem tudunk egyelőre a végéről, meg a feltételrendszerről, de hogy jelenleg ezeknek a papíroknak nincs ára. Tehát mondhatjuk így, hogy nem is nagyon lehet velük kereskedni Európában, vagy Amerikában sem.
Hát tekintett arra, hogy a legtöbbet szankció sújtja egyfelől, másfelől visszatérve itt a hazai zavaros vagy tarajos vizekre, hogy látod a private banking szektornak a magyarországi helyzetét, mi jellemzi, ha definiálni kéne a piacot?
A piacot definiálni? Hát nem hihetetlen lehetőségek vannak a magyar piacban. Ugye a nagybankoknak a privát banki állománya, ugye ők közölnek adatot igazából, folyamatosan nő. Ez az inflációs környezet, ugye a forintban kifejezett értékét tovább dövelt ennek a vagyonnak, ugye óriási állampapír állományok épültek fel, ugyanakkor a részvény csomagok is felértékelődtek, tehát én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak is, és ugye a cégeknél is azért, tehát ez is kétélű, mert valamelyik cégnek nagyon jól ment, valamelyiknek kevésbé, de összességében elmondható, hogy ez a réteg nagyon erősödik Magyarországon.
Tehát még az elmúlt két év gyengelkedő makrogazdasági teljesítménye átmenetileg segítette a private banking szektort?
Igen, ugye, mert ami
bármilyen meglepő.
Meglepő, igen, mert hogy ugye befektetési oldalról viszont nagyon sok lehetőség jött egyébként. És
itt is szélsőség volt, ugye, a magas kamatkörnyezet, elszaladó állam, papírhozamok, aztán pontosan. Most visszakonvergáló kamat.
Igen, hát hogy gyakorlatilag a háború évét azt úgy tudom jellemezni, hogy ilyen forgalom soha nem volt. Ugyan részvényekkel kevésbé tudtunk foglalkozni, de például a devizapiacon óriási lehetőségek voltak ugye a forint volatilitása miatt. Tehát ez azért most már csökken, tehát ugye ez a volatilitás visszament, de hát akkor ugye láttuk az iszonyatos szélsőségeket, hogy 370 és 425 között ott jött ment a forint folyamatosan, és ugye ez az ügyfelkör ezt is ki tudja használni, a konverziókat és a határidős ügyleteket.
Jó, hogy említed ezt a témát egyébként, ebben az időszakban mennyire volt menedék eurót vásárolni, és svájci frant, vagy ügyfeleitek közül egyébként mi volt a trendi dollár?
Ugye nekünk alapvetően is, tehát mi úgy állunk hozzá, hogy megosztjuk. Tehát hogy van egy egészséges egyensúly, tehát a forint mellett többségben, ugye a forint a kisebbség, és akkor többségben van az euró. Dollár az nem annyira jellemző, ugye most azért a dollár befektetéseinket nem annyira segíti ez a kettős adóztatást elkerülő egyezménynek a felmondása, hogy ugye az amerikai adóhatóság felé elég extrém, ugye ez a 35%-os adófizetési kötelezettség áll fenn, illetve hát a magánszemélyek befektetéseit nem segítette a másik oldalról ugye a szocó bevezetése sem, tehát hogy így viszonylag vékony mesdjén lavírozzunk, hogy kihozzuk az optimumot a portfóliókból, de természetesen az euró az nagyon erősen jelen van a portfólióinkban, tehát az euró befektetések mind ETF-ek formájában, ugye tudunk aranyat venni euróból, tehát a rengeteg kötvényt, tehát vállalati kötvényeket, a nemzetközi kötvénypiacon jelen vagyunk, tehát ez mind jó lehetőség arra, hogy mondjuk egy jóval kisebb inflációs környezetben dolgozzunk, ugye, ami az euróbefektetéseket illeti.
És kérlek szépen, hogy háborús környezetben mindig felértékelődnek a menedék devizák, ugye klasszikusan ilyen a svájci frank. Mit mondanál róla, hiszen láthatóan nagyon erős.
Igen.
Tehát az euróval szemben is, most a magyar forintot nem hozom ide, ez ebből a szempontból nem annyira kulcstényező, de ugye, hogy összevetve más vezető devizákkal a topon van.
Nagyon érdekes a svájci frank, mert valóban ugye nagyon jó, mint befektetési devize, ha jó időbe veszed meg. Ugye? Tehát azért nem mindegy, hogy mikor mész át forintból vagy euróból svájci frankba. A másik oldalon viszont ugye egy jó kérdés, hogy mit veszel belőle? Tehát mondjuk meg tudod venni a svájci tőzsdét, tehát a svájci tőzsdéről azt kell tudni, hogy ETF formájában, ugye index követő ETF formájában, hogy a háború hatására egyébként a svájci tőzsd az nagyon keveset esett. Tehát, hogy viszonylag stabil maradt, viszont most ugye, hogy volt a DAX-nak, illetve az amerikai részvénypiacoknak is az ugrása, a svájci tőzsde egyébként ott sem emelkedett természetesen óriásit. Tehát, hogy így befektetési szempontból ugye kamat az nincsen, tehát kötvényt nem tudunk venni, mindenképpen kockázatot kell belőle venni. Illetve hát vannak egyedi részvények, Nestlé, Novartis, ezeket mindenki ismeri, jellemzően nagyokat szoktunk vásárolni. Óriási potenciáról azért ezek esetében sem tudunk beszámolni, de magában maga a svájci frank tartása az egyébként egy egészséges megosztása.
Csak egy kis mellékszál, hát ehhez képest a BUX nem, vagy pontosabban a budapesti értékpapírtőzsde nem remekelt 2023-ban. Szerinted mi áll a háttérben? Mivel magyarázod?
Hát én azt gondolom, hogy így ugye a kockázatot akarunk vagy nem akarunk, ez ugye folyamatosan változik. Tehát havonta kijön egy inflációs adat Amerikában, egy munkaerőpiaci adat, és az egyik hónapban jobb, a másikban rosszabb, és ennek megfelelően ugye a nagy nemzetközi alapok keresik a pénznek a helyét. És ugye ez meghatározza, hogy mondjuk mennyire jönnek egy magyar piacra. Tehát amikor kockázatészség van, akkor ugye meglódul a BUX, tehát akkor elkezdik venni, de csak a nagyokat jellemzően, ugye a blue chipeket, de amikor ugye megint jön egy olyan munkaerőpiaci adat, hogy mégse nő a munkanélküliek száma, tehát magyarul pörög az amerikai gazdaság, azaz nem lesz várhatóan nagyobb kamatcsökkentés, és akkor ugye értelemszerűen a kockázatészség is csökken, mert hogy ott van a jó kis biztonságos amerikai állampapír.
Még picit rugóznék ezen a háborúon, mert ilyen szituációban általában ugye felértékelődik a semleges országok helyszíne, és akkor nem pusztán Svájcról beszélünk, hanem Ausztriáról is például, ami a közvetlen szomszédunkban van. Mennyire jött meg az érdeklődés például nem pusztán az értékpapírok vagy a banki szolgáltatások iránt, hanem mondjuk ingatlan befektetések apropóján. Tapasztaltok valamit?
Ez nagyon érdekes, ugye annyira én az osztrák ingatlan piacot nem ismerem, amit én jobban látok, vagy ismerek, az a spanyol egyébként, tehát hogy Spanyolországban nagyon sok magyar vásárolt ingatlant, tehát hogy ez inkább egy trendszerű irány. Ugyanakkor most, hogy mondott, tehát Ausztriában is azért elvétve hallok, elsősorban mondjuk a tavak meg a hegyekben, ugye ingatlan vásárlásokról, de ez nem befektetési célú.
Akkor ejtsünk hát arról szót, jó, ejtsünk arról szót egyébként, hát nyílt titok, hogy Budapest hordta ki annak idején a pénzt, a budapesti vagyonosok Ausztriában és Svájcban. Van még ilyen szála ennek egyébként, hiszen sokan biztonságosnak tartják, vagy hiszik a kinti banki szolgáltatások elérését és a bankszámlanyítását, amiről persze egyébként ugye a hatóság ugyanúgy tájékoztat.
Pontosan,
mindenkit.
Tehát ezt akartam mondani, hogy ugye adó optimalizáló előnye már nincsen, mert ugye az adatszolgáltatás az gyakorlatilag tökéletesen működik, ami ugye itt mindig az egészséges földrajzi diversifikáció, tehát hogy meg kell osztani a vagyont, legyen itt is, ott is, tehát ez most is működik. Ugyanakkor ezek a magyarországi kamatok, mondjuk, amit tavaly tapasztal, ezért ezek nagyon vonzóak voltak az ügyfeleknek. Tehát ugye nem tudta, melyik ujját harapja. Mert hogy most, ha kiviszi, akkor kap 2-3%-os kötvényt, itt meg mondjuk kapott 16% meg 17%-os állampapírt. Tehát, hogy azért ezt erősen kellett mérlegelni, hogy milyen arányba helyezzel a vagyonát, illetve itt azért még egy fontos szempont, mondjuk a költségek, tehát hogy Svájc, Ausztria sokkal drágább, mint Magyarország. Tehát ez a befektetési szolgáltatásoknak ez a köre egyértelműen, és ugye azért bizonyos vagyonmérték nem az is számít, tehát az 1% is számít. Egyébként.
Tehát hogy más az árazás,
teljesen más az árazás, igen. És a rugalmasság is. Tehát azért most már svájci bankoknál 1 millió euró az nem befektetett összeg. Tehát azzal már nem akarnak foglalkozni.
Tehát amit úgy mondasz, az nagyjából ugye a private banki küszöb, tehát ugye ez forintban számolva 400 millió forint. Igen, Ez nagyjából áll a magyarországi szolgáltatók esetében is?
De a magyarországi szolgáltatók az... Igen, tehát a magyarországi szolgáltatók azért inkább ilyen 100 millió forint körül vannak. Szerintem kisebb-nagyobb szórással mindenki itt tart.
És ebben egyébként van, bocsáss meg, hogy megszakítanak, van szerepe annak, hogy milyen hátterű a szolgáltató? Mondjuk, hogy osztrák hátterű, vagy német hátterű?
Szerintem
vagy
nincs igazából.
Tehát a piac hosszakosodva?
Igen, pontosan, tehát a helyi szokványokhoz igazodva határozzák meg a belépési limitet. Tehát, hogy természetesen, ha külföldre viszed, akkor más nagyságrendet
kellene. És arról kérdezlek téged, mint társadalmi vagy szociológiai definíció, hogy kitekintesz Magyarországon momentán gazdag vagy tehetős polgárnak, mi a válaszod rá? Mi kell hozzá? Mondjuk akár flóban, akár vagyonban, pénzügyi háttérben. Mekkora az összeg, amire azt mondjuk ma, hogy valaki gazdag ember?
Ez rettenetesen nehéz, ugye, mert Magyarországon nagyon nagy az ingatlan állomány, ugye az ügyfelek kezében, azt meg igazából senki nem tudja megmondani, hogy egy adott családnak mondjuk mekkora az ingatlan vagyona. Hát én azt mondom, hogyha likvid eszközben egy 501 milliárd forintja van valakinek, tehát a likvid eszköz alatt azt értem, hogy pénzügyi befektetésben, hogy ami viszonylag jó körülhatárolható, akkor őket tekintem, tehát annak a rétegnek, vagy a vagyonos rétegnek, aki mondjuk ezzel a szolgáltatással jól elérhető és megtalálható.
És hogy látod egyébként vagyonosodás konvergencia tekintetében jövünk fel a szomszédos kelet-közép-európai országokhoz képest?
Hát ez szerintem nagyon nagy a szakadék. Tehát én azt gondolom, hogy mind a lengyelek, mind a csehek sokkal gazdagabbak nálunk, és a románok is nagyon jönnek fel.
Hát, ez érdekes, amiket mondasz, mert azt gondolnak egyéb iránt, hogy azért Magyarországon is folyamatos vagyon felértékelődés van, ha már rendelt az ingatlant, akkor abban a szegmensben is. Tehát ehhez képest sem akkora a sztori, vagy ha lehet így fogalmazni.
Igen, és de nagyon érdekes, ugye, mert az ingatlanoknál ugye reál értéken az elmúlt 2-3 évben nem volt áremelkedés. Ugye gyakorlatilag tehát ugyanazon az áron van egy ingatlan, mint 2 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag átcsökkentés jelent. Tehát, hogy ugye az infláció azért az ingatlan szektorra nagyon rányomta a bélyegét, és ha ebből a szempontból nézzük, egyébként az ingatlanok alulértékeltek is. Tehát, hogy befektetői szemmel nézed, akkor ha nincs áramelkedés 2-3 évig, és nagy a kínálat, akkor egyébként jó belépési pont, de egyértelműen ez az érzés sem, hogy le vagyunk maradva a vagyon akkumuláció szempontjából a versenytársaink
túl, tehát
akikkel együtt indultunk.
Most nem Bécshez hasonlítjuk magunkat, mert nyilván ott az eltérés 200 év elnézés, de mondjuk, hogy a Prágához hasonlítjuk magunkat, akkor is azt mondod, hogy...
Egyértelműen nagyon nagy a különbség, tehát jóval vagyonosabbak a csehek és a lengyelek is.
Az említett 2 éves megtorpanásban nyilván bejátszik a makrogazdasági környezet, nem? Tehát az infláció alakulása, a háztartási fogyasztás visszaesése, stb., nem?
Igen, egyértelmű persze, és ugye, tehát ez egy nagyon egyszerű közgazdasági egyenlet, vagy képlet, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk az állampapírba tudok élni 18%-ot, akkor miért vennék ingatlant? Úgyhogy egyébként az ingatlan piacnak az erős motorja a hitelek voltak, tehát a hitelezés és az alacsony kamatok, ami szintén ugye pont az ellenkező irányba mozdult el, hogy nagyon magasak lettek a kamatok, tehát gyakorlatilag a hitelből vásárolt ingatlanok piac az megállt. És ugye itt várható egy visszarendeződés, amint a kamatok ugye a hitelezésben is lejjebb mennek, vagy mentek már.
Hát a legutóbbi kamat döntés apropóján meg a jelzések szerint azért ez se lesz egy gyors folyamat, nem? Tehát nem olyan, mint korábban volt, vagy gyorsabban. Lehet tervezni esetleg?
Ugye rengeteg támogatott hitel van, ugye ez segítheti az ingatlan piacot. Az még segítheti az ingatlan piacot, hogy az állam papíroknak a hozamai drasztikusan leestek. Tehát ugye amikor ott vagy, hogy mérlegeled, hogy akkor most elkezdjek egy ingatlant keresni, vagy vásárolni, vagy visszarakjam mondjuk ezen a 7%-on a pénzemet állampapírba, ugye az már egy döntési helyzet. Szerintem a 15%-nál nem volt döntési helyzet. Hogy inkább állampapírba rakták, úgyhogy ez is egy erős nyomás lehet ilyen szempontból az ingatlanok iránti keresletben.
Hát rajtam is van, hogy erősen másodással lejárom is az első része, és jönnek a hírek, úgyhogy tartunk egy pár perces szünetet, mint amit a műsort illeti, és utána folytatjuk a beszélgetést, tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója, a nap vendége.